Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra, Rogáte husvét utáni 5. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a Római Levél 8. fejezetében, a 24-től a 27. versig a következőképpen. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Bizonyára mindannyian jól ismerjük saját tapasztalatból is azt, ha a rokonság körében történik ilyen, vagy egy szoros barátságban voltunk valakivel évekkel ezelőtt, de aztán az élet különböző helyzetekbe vezetett minket, és különböző helyekre kerültünk, eltávolodva földrajzilag, és már csak ritkán van lehetőségünk találkozni. Elengedhetetlen szükségét érezzük ilyenkor annak, hogy valahogyan mégis kapcsolatban maradjunk. Régen a posta révén ezt meg lehetett tenni, levélformában is fenntartható volt hosszú éveken keresztül az eredeti kapcsolat is. Aztán a telefonhálózat megváltoztatta ezt, és már közvetlenebb elérhetőséget is adott számunkra, bár bizonyára drágább volt, mint az írott szó postai módja, de mégis egészen közeli valóságá válhatott akár több ezer kilométerről is ez a fajta kapcsolattartás. És aztán persze a technika tovább haladt, újabb keletű kommunikációs csatorna segítségével, például interneten, e-mailen is kapcsolatban maradhatunk, vagy egyéb internetes kapcsolatokat létesíthetünk. És annak idején gyermekcipős állapotában, nem is olyan sok évvel ezelőtt, ha az ezredforduló előtt volt is, de minden esetre örült az ember, hogyha szöveges üzeneteket tudott eljuttatni más helyekre internet segítségével. Magam is emlékszem, hogy ilyen jó volt az, amikor Honoron először vettem egy modemet, és bekapcsolódhattam egy baráti levelező körbe, akikkel egyébként hát időhiány és a távolság okán nem nagyon volt mód találkozni. És persze azóta tovább fejlődtek a dolgok, már képeket, hangokat és videókat is tudunk közvetíteni ilyen módon, részt venni úgymond a pezsgő életben, és napra kész beszélgetéseket is folytathatunk ennek a lehetősége révén. És persze lehet, hogy most valakiben az vetődik fel, hogy hát ez most a modern technika, de miért beszélek erről, miköze van ennek a Rogáte vasárnapi imádság témához és az ige szakaszhoz. De mégis azt mondom, hogy mind a kettőről is szóltam egyúttal, az imádságról is, az ige szakaszról is, mert Istennel való kapcsolatunkban is tulajdonképpen olyan a helyzetünk mennybe menetel óta, amely a héten közelít hozzánk a mennybe menetel ünnepe. Hát olyan, mint egy ilyen távolra szakadt ismerős barát, rokon, akivel viszont továbbra is napi kapcsolatban lehetünk, sőt kell lennünk. És ez a kapcsoló pont éppen az imádság. Vajon nehéz-e imádkozni, vagy könnyű? Érdekes lehetne erről akár egy közvélemény kutatás eredményét megfigyelni, hogy mit adnak ki az emberek többségének a válasza, hogyan oszlanának meg a vélemények, vagy mi lenne mondjuk a világi és az egyházi körökön belüli eredmény, és hogy lehetne őket összevetni. Könnyű-e, vagy nehéz imádkozni? Bizonyára attól is függ a válaszunk tulajdonképpen, hogy ki mit is nevez imádságnak, mert erről is sokféle elképzelés van ebben a világban. Hajdanám például egyszer e-mailen keresett meg egy fiatalasszony, aki nehéz helyzetben volt. Súlyos válságban volt az élete, nem tudta, hogy merre is tovább, hogyan folytassa az életét, amelyet úgy érzett, hogy megrekedt, és csődöt mondott a szigorú racionalizmusa is, az észérvekre épülő felfogása is, és rá kellett jönni, hogy hát igenis vannak érzelmei is, nem csak az érvek döntenek az életben, és nem csak az ész az, ami számít egy-egy pillanatban és döntésben. Hát ezzel, hogy rájött, hogy ezt nem is tudja letagadni és elnyomni se, ezzel az indítással kezdődött tulajdonképpen egy lelkigondozói levelezés, amelyben egyszer csak ezt fogalmazta meg, hogy már azt sem tudom, hogy kell imádkozni. Pedig azt hiszem, az most nagyon jól jönne. Lehetséges egy ilyen állapot? Lehet olyan, hogy már nem is tudunk imádkozni se. Egyik oldalról lehet, ahogy ő maga is ezt tapasztalta magán, a másik oldalról mégis azt kell mondani, hogy nem, hiszen éppen ezért mondja Pál apostol, hogy még a lélek is segítségünkre siet. Ha azt képzeljük persze, hogy az imádság mondjuk az egy megtanult szöveg, amit elmondhatunk Istennek, akkor persze sokan nem tudnak imádkozni bizonyára, vagy esetleg csak egy-két imádságot, ha ismernek, ekkor valóban lehetséges az, hogy az ember még imádkozni se tud. Nem tudja, hogy hogyan is forduljon Istenhez, mert nem ismeri úgymond a protokollt, azokat a szokásokat, amelyek segítenének abban, hogy ezt a kapcsolatot felvegye. És valóban az ember, ha így gondol az imádságra, akkor mi magunk is felkiálthatunk, mint a tanítványok, és úgy érezhetünk, mint ahogy ők voltak, hiszen egyik alkalommal, amikor Jézus befejezte az imádságát, látták róla, hogy milyen fontos szerepet tölt be életében az imádság, hát egyszer csak kifakadt belőlük, hogy hát taníts minket imádkozni, hogy Keresztelő János is tanította a maga tanítványait. Mert hát nem tudjuk, hogy hogyan kell, hát mit csináljunk, hogyan tegyük ezt. És a szerencsétlen tanítványok, döbbenhetünk meg tulajdonképpen, hát ott vannak Jézussal már hosszú ideje, és még ennyit sem értettek meg. Semmit nem értenek abból, amit látnak. Miközben persze így gondolunk a tanítványokra, azt is meg kell vallani, hogy magunkra gondolunk egyúttal. Hiszen mi is ebben a helyzetben vagyunk. Hát hányszor érezzük azt, hogy hát nem is tudjuk igazán, hogy hogyan lesz megfelelő az imádságom. Hogyan jut meghallgatásig egyáltalán, vagy milyen lesz az, ami megfelel Istennek úgymond, az ő szabályaihoz illeszkedik. És mégis hányszor a tanítványokkal együtt, tehát mi is úgy vagyunk, hogy föl se fogjuk, hogy mit jelentett Jézus számára az imádság. De Jézus most sem ledorongolja őket az értetlenségük, meg a kishitűségük miatt, hanem a páli vallomással összhangban siet a segítségükre a lélek által, és most elkezdi őket is tanítani, megtanította nekik minden keresztény imádságát. Persze nem azért, hogy ez legyen az egyetlen imádság, amelyet tudni fogunk, és ez egy szó szerint megtanulható imádságként újra és újra elővehető, és ennek az elmormolása már is imádságá lenne. Végképp nem azért tanította nekik, hogyha többször elmondjuk, akkor az hatékonyabb lenne, hanem azért tanította, hogy megértsük belőle, hogy mi is a lényege annak, hogy Istenhez fordulhatunk. Mert hát mik az emberi lehetőségeink az imádkozásban? Hogyha megértjük, hogy mi a valódi lényege, akkor nem lesz szükség arra, hogy úgymond magolva tanuljunk imádságokat egyszerűen, és jó, ha tudunk mások által írt imádságokat fejből, és nyilván jó, és szükséges is, hogy legyenek közös imádságaink is, amit gyülekezeti alkalmainkor az Isten tiszteleten is el tudunk mondani, de nem pusztán ennyi az imádság. Mert ha ráérzünk az Atyával való szabad beszélgetésre, amire biztat a mi Atyánkban Jézus, akkor egészen mássá válik az ima élet. Akkor már nem azt képzeljük, hogy nem tudunk imádkozni, hogy nehéz volna imádkozni, hogy fogalmunk sincs, hogy hogyan forduljunk Istenhez, és hogyan szólítsuk meg. Akkor rájövünk, hogy hát Istennek bármit elmondhatunk, és bárhogy bizalommal fordulhatunk hozzá. Elmondhatjuk, ami nyomasztja és bágyasztja a lelkünket, a szívünket. Elmondhatjuk azt is, ami a lelkünket és a lelkiismeretünket terheli. Elmondhatjuk ugyanakkor azt is, ami örömmel tölt meg és lelkesít minket, vagy esetleg csak úgy egyszerűen beszámolhatunk neki az életünk eseményeiről. És akkor kiderül már, hogy a lehető legkönnyebb tevékenység az imádság. Egy olyasfajta közvetlen kommunikáció lesz, ami embertársainkkal is mindennapos. Egy olyan múlt heti anyák napjára is tekintete, hogy édesanyánkat szólíthatjuk meg, Isten, mint atya hasonlóan lép elénk, és a mi atyánkban éppen ezt tárja elénk Jézus. Mindenki számára fontosak az emberi kapcsolatok. Még annak az embernek is, aki vehemensen azt állítja, hogy már pedig ő legjobban önmagával van el, egymagában, semmi szüksége másokra, de valójában ő is csak addig a határi képes ezt felvállalni, ameddig vannak olyan emberi kapcsolatai, amikre nemet mondhat éppen, hogy hát most nem kérem, ebben nem akarok részt venni. Mert egészen bizonyos vagyok amúgy abban, hogyha valakitől hosszú időre megvonnánk minden emberi kapcsolatot, megszakadna, akkor se tudna találkozni senkivel, akkor tulajdonképpen abba beleőrülne előbb-utóbb. Mert ha emberi szinten így zárnánk el magunkat a társadalomtól és minden más embertől, akkor egyszerűen egy olyan zárt folyamatba kerülnénk bele, amelyet az emberek nagy többsége nem tudna földolgozni. És ha emberi szinten ilyen elengedhetetlen a közösség, legalább halvány megélés az ember számára, hogy legalább legyen valamire nemet mondani, akkor hogyan gondolhatnánk azt, hogy Istennel kapcsolatban nincs ugyanilyen szükségünk erre? Hogy hosszú távon megszakítható lenne a vele való kapcsolatunk, anélkül, hogy ebbe aztán beleőrülnénk. Nem biztos persze, hogy a hagyományos értelemben őrülnénk bele, de az üdvösség tekintetében, Isten és a hit tekintetében ez lenne a sorsunk. Hát hogyan gondolhatnánk, hogy súlyos traumák nélkül megúszhatjuk, hogyha lanyhul az ima életünk? És imádságos életünk visszafejlődés mindenféle téren aztán sorvadással jár. Ahogyan ezt az emberi kapcsolatainkban is megérezhetjük, úgy az Isten érzékenységünk is elsorvadhat, hogyha nincsen érő napi kapcsolatunk vele. Istennel való kapcsolatunk olyanná lett mennybe menetel óta, mint egy távolra került barát vagy rokon, akivel mégis a technika révén továbbra is napi kapcsolatban lehetünk. És ha nem akarod, hogy elsorvadjon a hited, az üdvösséged, a reménységed, akkor napi kapcsolatban kell lenned atyáddal. Vagy ha netán sorvadóban van, akkor minél előbb újra fel kell venni azt a telefonkagylót. Azt, amelyen keresztül beszélhetsz vele. És nincs miért félni, mert ő mindig szívesen fogadja a hívást. És ne félj, mert nem jársz vele úgy, mint máskor talán sokszor, hogy csak az üzenetrögzítő veszi fel, mert elment otthonról. Ő mindig otthon van, vagy ha úgy tetszik, egyenesen ott ül a telefon központban, vagy nála van a mobiltelefonja, és sosem merül le az akkumulátora. Éppen ezért végy erőt csüggedéseden, reménytelenségen, a kételkedésen, fog kezedbe a kagylót és tárcsáz. Hiszen az apostol azt mondja, hogy még a lélek is segítségedre siet az imádkozásban. Nincs miért azt mondani, hogy én már nem is tudok imádkozni, és tehetetlen vagyok, mert a lélek maga az, aki esedezik értünk. Ezen túl még azt a vonást kell megemlíteni az ige szakasz kapcsán, hogy mennyire szükségünk van a közösségre és az abban való imádságos életre. Mert az ember bizony nagyon magára tud maradni. Akár valóságosan tényleg egyedül marad, akár szubjektíven a saját érzése szerint érzi magát nagyon magára hagyottnak. Minden esetre gyakran érezhetjük úgy valóban, hogy magunkra maradtunk, hogy nem hallgatnak meg az emberek, mert nem figyelnek ránk. Annyiszor mondtunk el már dolgokat, akár segítő szándékkal, vagy éppen a figyelmeztetésünket, vagy a feddésünket akár, és mégis úgy érezzük, hogy ez csak falra hány borsó. És persze magunkra maradottságot érezhetünk úgy is, hogy nincs, aki segítene rajtunk, aki mellénk állna, aki támogatna, aki imádkozna értünk. Pedig egy gyülekezet alapfeladatai közé tartozik, hogy a tagjai mind imádkoznak egymásért. Persze az emberek fejében sokszor az az elképzelés, és talán gyakran egyházon belül is, hogy hát minden úgyis a lelkészre hárul, ő felel az egészét elsősorban, tehát az ő dolga mindenre odafigyelni, mindennel törődni, legfőképpen persze az imádsággal. Hát ezért fizetik, mondhatni. De mekkora tévedés, ha így gondoljuk, elvétjük az irányt és a lényegről, valami egész másra tereljük a figyelmet. Az egyházat, mint Krisztus testét, nem tekinthetjük csupán egy emberi szerveződésnek, ahol vannak kiosztott feladatok és kinek-kinek a hatásköre. A gyülekezet centrumában Krisztus kell álljon mindenféle értelemben. A lelkész feladata mindenek előtt ennek a Krisztusnak a szolgálata, és ez sokféle formában megtörténhet. Sok olyan formában is, ami látszólag talán nem is a gyülekezeti élethez kapcsolódónak tűnik, mert más területen, az egyház más területein nyilvánul meg, vagy talán csak egészen furcsa más világi környezetben levő tevékenységek is előjönnek, vagy sok mindent lehetne említeni, tovább képzéseket is akár, amelyek nem direktben nyilvánulnak meg. De mind-mind a Krisztustól származó küldetés szolgálatába kell álljon. És éppen ezért nem egy főnek kell imádkozni, és akkor már is a gyülekezet imádkozott, vagy nem néhány főnek, hanem minden egyes tagjának. Mert hát sokszor valóban úgy képzeljük, hogy imádkozzon a gyülekezetért a lelkész, és az mindenre elegendő lesz. De ez nagy tévedés. Azt kell mondani, hogy hát így, ha ennyiben kimerül a gyülekezet imádságos élet, akkor biztos, hogy semmit nem ér. Csak a létszám arányokat tekintve is egészen más az, ha egy valaki fordul Istenhez és fohászkodik lélek által és lélektől segítve, vagy pedig a gyülekezetben levő tucatnyi száz vagy akár ezrek létszámában gondolkodva. Enélkül, a háttér nélkül nem működhet jól egy gyülekezet, és nem töltheti be urától kapott feladatát. És azt is sokszor nyilván érezzük, hogy mekkora ereje van annak az imádságnak, amit rokonok vagy tanítványtársak fohászkodnak értünk is, vagy mi imádkozunk őértük, és hányszor tapasztalhatjuk meg ennek a segítségét és erejét. Aztán máskor annyira érezhetjük azt is, hogy nehezen mennek a dolgok, de a küzdelmekben mégiscsak tovább lendít az imádság. Még akkor is, amikor elfogy az erőnk, azt mondja az apostol, hát a lélek esedezik, értünk egy kimondhatatlan fohászkodással. És milyen jó, hogy maga Isten az, aki tehát a segítségünkre siet, még akkor is, amikor úgy érezzük, hogy nem is tudunk már imádkozni, nem is tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk. És akkor is persze a segítségünkre siet, amikor imádkozunk. Amikor másokért is imádkozunk, és mások is imádkoznak értünk. Furcsa kicsit talán ez a mai igénk Rogáte alkalmából, hiszen az imádságról kell ilyenkor szólni és buzdítani magunkat rá, most meg szinte majdhogy nem azt is mondhatnánk, hogy elkényelmesít Pál apostol, szóval azt mondja, hogy hát ha mi erőtlenek vagyunk is, a lélek akkor is helyettünk is segítségünkre sietve esedezik. Persze, ha jól belegondolunk, akkor nem arról van szó, hogy akkor mi már nyugodtan lehetünk, mert majd a lélek fog helyettünk imádkozni, hanem pontosan azt a reménységet adja elénk, amely nem csak erre a földi életre szól, hanem az üdvösségre, azt a reménységet és azt a biztatást, hogy ne csüggedjünk el, hanem legyünk álhatatosak. Arról is beszél apostol, ugye, hogy amit remélünk, azt álhatatosan várjuk, de ahogy tetszik, álhatatosan megállunk az imádságos életben is. Ugye nem a magunk buzgósága számít az imádságban, és nem ettől függ, hogy Isten meghallgatja az imádságunkat, sokkal inkább attól, hogy a lélek fohásza ott van-e mellettünk, és ezzel együtt hagyja el az ajkunkat az imádság. Így tanít Pál arra, hogy az imádság valódi ízére rájöjjünk, arra, hogy ugye nem nélkülünk esedezik a lélek, de ott van mellettünk, segítségünkre sietve, értünk esedezve. Miért is érdekes, hogy a lélek kimondhatatlan sóhajtással fohászkodik, értünk? Tulajdonképpen azért is, amiért olyan sokan nem hisznek, vagy amiért olyan sokan nem imádkoznak. Mert úgy vélik, hogy Isten léte az igazolhatatlan, megalapozatlan, egy feltételezés csupán, nem lehet meggyőződni róla. Úgy gondolják ezért, hogy a hit az csak valami hiszékenység az emberek részéről, de egy következetes, gondolkodó ember ebbe a hibába mégse esett bele. És hát egyébként is, hogyan képzelhetnénk, hogy imádságaink meghallgatásra találhatnak, amikor hát az egyik ember éppen azt kéri, amit a másik ellenkezőleg. Mondjuk egy kiránduló csoport a napsütésért könyörög, a földműves az esőért. Hát hogyan lehetne ezt egyszerre teljesíteni? Ám az apostol éppen ebben a 8. fejezetben mutatja meg a keresztények számára azt, hogy miért is nem hiszékenység a hit, és miért is lehet szilárd a keresztény hit, szilárdabb akár a tudásnál az a reménység, amit a kereszténység jelent, és hogy mit is jelent az imádság meghallgatása. Hát hit nélkül valóban azt kellene mondani, hogy egymásnak ellentmondó imádságok léteznek, amelyek közül, hát akkor legalább az egyik nem lehet jó és nem teljesülhet. De hittel tekintve mégis arra jutunk, hogy a valódi imádságok nem kerülnek ilyesfajta ellentmondásba, még akkor sem, ha az ellenkezőjét imádkoznak a felek. Meg kell tanulnunk, hogy miközben Isten minden imádságot meghallgat, nem teljesít mindent. Azt, amelyik rímel a lélek kimondhatatlan fohászára, ami összecseng vele és belesimul az ő akaratába, az teljesülhet, más szempontból viszont Isten minden imádságot meghallgat, csak sokszor éppen az a lényeg az imádságainknak is, hogy ne kikényszerítsük, amit szeretnénk, hanem Isten szerint járjunk közbe. Így szól most a lélekről is az apostol, és nekünk is ebbe az imádság formába kell beleállnunk. Nem egy kívánság teljesítő automata lesz Isten az imádság révén, hanem éppen a mi feladatunk az, hogy az imádság révén épüljünk bele abba a fohászkodásba, amit a lélek maga is sóhajtozik. Mert Isten, aki lelke által feltámasztotta a fiát, ugyanazon lelkét adja a hívőknek is, hogy neki tetszően tudjanak könyörögni. És ezért lehet bizonyosság. Ezért igaz az, hogy a reménység nem szégyenít meg. Akinek valódi imádkozó élete van, az maga tapasztalatából is meggyőződhet Isten szeretetéről, az üdvösség ajándékáról, arról, hogy üdvösségünk reménységre szól, és ezzel a reménységgel bármikor fordulhatunk a mindenható Atyához, a magunk imádságával, azzal a bizalommal, hogy fontosak vagyunk neki, azzal, hogy ő a javunkat munkálja, és ahogyan földi szüleink, még inkább édesanyánk féltő szeretettel hordoz, úgy fordulhatunk ő hozzá is bizalommal. És ezért vallhatja Pál is a római levél korábbi fejezetében, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Ámen. Imádkozzunk. Erőtlenségünkön segítő és értünk esedező lelket küldő Atyánk, köszönjük neked, hogy megajándékoztál bennünket az imádsággal, a belső szoba ajándékával. Áldott légy, Úr Jézus, hogy megtanítottál és megtanítasz újra és újra naponta imádkozni. Áldott légy Szentlélek, Úristen, hogy bár imádságaink sokszor szárnyaszegettek, rossz irányba mutatók, vagy indulatosak és bizonytalanok lehetnek, kétkedők, de mégis ezeket az imádságainkat megtisztítod és megszenteled, szárnyat adsz neki, és viszed a királyi trónus elé az Atyához. Könyörgünk a belső szobánk jó működéséért, és annak előtted kedves voltáért. Kérünk azokért, akik valahogy elveszítették az imádság útját, és becsapta őket az ördög, vagy legyőzte a nyomorult testük a reménytelenség, a kiábrándultság. Ad a te népednek, az egyháznak azt a szolgálatot, hogy hívja és tanítsa a veled való társalkodásra, az imádság útjára mindazokat, akik körülöttünk és velünk élnek. Amen.